Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, melyen részt vett Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa is, közölte Tóth Tamás az MKPK titkára. Az ülésen szó volt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáról, valamint az áprilisban tartott nemzeti zarándoklatról, melyen mintegy 1500 magyar vett részt Rómában Ferenc pápa 2023-as magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján. Szó volt még a július 28-a és augusztus 4-e közötti nemzetközi minisztráns találkozóról, melynek püspöki vezetője Martos Levente Balázs lesz. Valamint a püspökök testülete meghosszabbította Martos Levente Balázs rektori kinevezését a Központi Papnevelő Intézetben, továbbá Török Csaba TV-referensi kinevezését. A püspöki konferencia újra Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt bízta meg a Katolikus Hittan Érettségi Bizottság vezetésével. Az Országos Katolikus Egyetemi Lelkészi Referens megbízatást Kulcsár Dávid fogja a jövőben ellátni. A Kalocsát Paksal összekötő új híd egy összetett, átgondolt, hosszú távra szóló országfejlesztési, országépítési terv része, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Tomori Pál híd átadásán Kalocsán. Orbán Viktor kiemelte, a kormány feltett szándéka, hogy a Zalaegerszeg-Székesfehérvár-Kecskemét-Debrecen-tengely vonaltól délre minél több beruházást, ipari vállalkozást, vagyis gazdasági erőt telepítsenek, ehhez pedig utakra és hidakra van szükség. Vasárnap június 9-én a Nemzeti Egység nevében csak a békére szabad szavaznunk, emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor arról beszélt, egy választási kampány kellős közepén vagyunk, komoly munka vár ránk a hátralévő 3 napban. Fel kell számolni a belső perifériákat annak érdekében, hogy Magyarország versenyképességét növelni tudjuk, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a 14. Infoparlament, Információs Társadalom Parlamentje című konferencián az Országházban. Navracsics Tibor előadásában úgy fogalmazott, Budapesten kívül az összes régió fejlettsége jócskán az EU átlag alatt van. Kiemelte, a területi különbségek csökkentése és a versenyképesség javítása szorosan összefügg. A börtönök túlzsúfoltsága továbbra is probléma számos európai országban. Több tagállami börtönigazgatás számolt be arról, hogy 2023. januárjában több volt a fogvatartott, mint amennyi férőhely van az intézményekben. A második egymást követő évben emelkedett az európai börtönökben fogvatartottak száma, közölte az Európa Tanács csütörtökön. A strasbourgi székhelyű 46 tagországot számláló Európa Tanács 2023-as büntetés végrehajtási statisztikája szerint az európai börtönökben 100 férőhelyre jutó rabok átlagos száma 2%-kal nőtt 2022 és 2023 januárja között. A kormány az elmúlt években kiemelten támogatta a budapesti egészségügyi fejlesztéseket. Az Egészséges Budapest program keretében 88 milliárd forintnyi támogatást biztosított a fővárosnak és a kerületi önkormányzatoknak ahhoz, hogy javítani tudják az egészségügyi ellátás színvonalát, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence az elkészült új budai gyermekegészségügyi központnál Király Nórával, a Fidesz-KDNP 11. kerületi polgármester jelöltjével tartott sajtótájékoztatón elmondta, a kormány 88 milliárdot biztosított a budapestiek egészségének a védelmére, és 11 országos intézetben, 13 kórházban és 32 szakrendelőben történt fejlesztés a forrásból. Magyarország külügyminiszteri szinten részt vesz a június 15-én kezdődő svájci-ukrajna békecsúcson. A kormány ugyanakkor sajnálatosnak tartja, hogy azon nem lesz jelen mindkét érintett fél, jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szentpéterváron. Közölte, hogy Magyarország külügyminiszteri szinten fogja képviseltetni magát a konferencián. A részvételünk oka, hogy mi abszolút a béke pártján állunk, és ezért minden olyan rendezvényen részt veszünk, amelyen a béke van napirenden, szögezte le. Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Oroszország nélkül kerül megrendezésre a konferencia, így az eseményen nem lesz jelen mindkét szemben álló fél. Úgy hiszük, hogy akkor lenne valódi eredmény várható, ha mindenki ott lenne a tárgyalóasztalnál, mondta a politikus. Végül az időjárásról. Nagy részt napos időre van kilátás a gomoly és fátyol felhők mellett. Elsősorban az északi harmadban várható még záporzivatar, a légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Szent Norbert püspök, a premontrei rend alapítója. A Rajna vidékén született valamikor 1080 és 1085 között nemesi családban. Szülei azt szerették volna, ha a papi pályát választja, mert az örökséget bátyjának szánták. A xanteni Szent Viktor káptalamba adták, és idővel fölvette a kisebb rendeket is. Így módon az egyházi rendbe tartozhatott, élvezhette az egyházi jövedelmeket anélkül, hogy a papi hivatal kötelezettségei ránehezettek volna. Így Norbert gazdagon élt, hajlott a szélsőségekre. A kölni érsek és a fejedelem udvarában is szívesen látták. A földi örömök érdekelték. 5. Henrik császárt Rómába kísérte, és szemtanúja lett, hogyan ejtette fogságba ura a pápát, mert az nem engedett az egyházi hivatalokba való világi beleszólás tekintetében. Hazatérve Henrik neki is püspöki széket ajánlott fel, de ő ezt természetesen nem fogadta el. 1115-ben történt igazi megtérése. Kérte elöljáróitól a papi rendet. Azonnal szembefordult a xanteni káptalan életstílusával. Hiába tartozott korábban maga is oda. Birtokairól és javadalmairól lemondott. Pénzét a szegényeknek osztotta el, és vándorprédikátor lett. Kitűnő szónok volt. Mezétláb és vezeklő ruhában járt. Csodatevő hírekelt. Akkoriban sok eretnek vándorprédikátor járt. Prédikációs engedélyét a Remszi zsinaton II. Kallixtusszal újítatta meg. Bertalan Laoni püspök felkérte egy kolostor alapítására is. Norbert a Premontré völgyében 20 kilométerre Laontól meg is alapította új rendjét, amely nevét ettől a völgytől kapta. Az ágostonosok regulája szerint éltek. A kolostori elmélyedés, a tanulás és a lelkiélet jellemezte őket. 1126-ban a pápa is jóvá hagyta az alapítást. Ebben az évben Magdeburg érsekévé választották. Sok bajt hozott ez számára, mert harmadik Lótárral együtt többször is végig kellett járni a birodalmat, és ott kellett lennie a birodalmi gyűléseken. Számos ellenséget szerzett magának azzal, hogy visszakövetelte az egyházi birtokokat. 1129-ben még fölkelés is támadt, ami majdnem az életébe került. Mint Szent Bernár barátja, nagy szerepe volt a korábban történt kettős pápaválasztás problémájának megoldásában. Az igazi pápa az elsők között állt Ince pártjára. Mivel a kérdés eldöntésének kulcsa a császár kezében volt, ezért őt Rómába kísérte, és a törvényes pápával megkoronáztatta, s a pápát ezáltal is visszahelyezték jogaiba. Valószínű, hogy ezen az úton kapta meg azt a fertőzést, amely halálát okozta. Legyengülve érkezett haza, és 1134. június 6-án meghalt. 1582-ben 13. Gergely avatta szentté, a németországi Magdeburgban temették el. Utóbb, a protestáns zavargások idején rendje Prágába vitette elekéit. A premontreiek még az alapító életében eljutottak magyar földre, ahol ma is áldásosan működnek, az ifjúság nevelésével foglalkoznak. Szent Norbert püspök életrajzát kiegészítem a mai nap zsolozsmájából vett részlettel. Szent Norbert püspök különösképpen törekedett arra, hogy az apostoli szék és a császárság között a jó viszonyt erősítse, növelje, biztosítva az egyház szabad választási jogát. Ezért írta neki II. Ince pápa, az apostoli szék teljes szívből köszönetet mond neked, mint hűséges fiának. A császár pedig őt tette a birodalom főkancellárjává. Minden működésében megmutatkozott szilárd és rendíthetetlen hite. Ezt mondogatták, Norbertben olyan kimagasló a hit, mint Clairvaux Bernardban a szeretet. Továbbá beszédmódjának finomsága, ő, aki nagy a nagyok között, és kicsiny a kisdedek között, mindenki előtt szeretetre méltónak mutatkozott. Végül kiváló ékes szólása. Isten lángoló szavát állandóan elmélkedte, és rendíthetetlenül hirdette. Ezáltal a bűnöket kiégette, az erényeket növelte, a jó akaratú embereket bölcsességgel gazdagította. Ünnepén imádkozzunk Jézus szíve szerinti lelkipásztorokért. Istenünk, te Szent Norbert püspököt imádsága és lelkipásztori buzgósága révén egyházat kiváló szolgájává tetted. Közben járására add, hogy híveid mindenkor szíved szerinti lelkipásztorokat kapjanak, és üdvös lelki táplálékot nyerjenek Krisztus a mi Urunk által. Emlékezzünk meg ezen a napon Szent Fülöp diákonusról. Egyike a 7 diákonusnak, akiket az ősegyházban az első jeruzsálemi keresztények választottak meg azért, hogy gondját viseljék szegényeiknek és prédikáljanak. Nagy szónok volt, prédikálására megtért Szamária, akiket Péter és János apostol megbérmált. Az új szövetségi szentírás azt is elbeszéli, hogy Fülöp csodálatos módon megkeresztelte Kandaké királyné udvari főemberét is, ahogyan ezt az apostolok cselekedeteinek 8. fejezetében olvashatjuk. Később Cezáreában élt, és ott is halt meg 70 táján. Ezt olvasom, védőszentje a repülősöknek légi szállítók patrónusa.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelésről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
1917. június 13-án volt a szűzanya második jelenése Fatimában, amit így ír le Lúcia. Újra láttuk a fénycsóva közeledését, amit villámnak is nevezhetünk, és egyszerre megpillantottuk a tölgyfabokor felett a szűzanyát, mint májusban. Mit akar, kérdeztem. Jöjjetek ide a jövő hónap 13-án is. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, és tanuljatok meg olvasni. Aztán majd megmondom, hogy mit akarok. Kértem, hogy gyógyítson meg egy beteget. Ha megtér, az év folyamán meg is gyógyul. Még azt szeretném kérni, hogy minket is vigyen az égbe. Igen, hamarosan jönni fogok Jácintáért és Ferencért, de neked továbbra is itt kell maradnod. Jézus téged akar felhasználni, hogy engem jobban megismerjenek és szeressenek. Meg akarja alapítani a világban szeplőtelen szívem tiszteletét. Akkor egyedül maradok? Kérdeztem elszomorodva. Nem, leányom. Nagyon szenvedsz miatt? Ne csüggedj el, az én szeplőtelen szívem lesz a te menedéked, és Istenhez vezető utad. E szavakat követően a Szent Szűz ismét kitárta kezeit, és ismét kiárasztotta ránk azt a mérhetetlen fényt, amelytől úgy éreztük, mintha Isten jelenlétében lennénk elmerülve. Úgy tűnt, hogy Jácinta és Ferenc a fénysugárban álltak, amely a mennybe emelkedett. Én pedig abban a fénysugárban, amely a földet árasztotta el. A Szent Szűz jobb tenyere előtt egy tövisekkel körülvett szív volt látható, a tövisek mintegy átdöfték a szívet. Megértettük, hogy Szűz Mária szeplőtelen szíve volt az, amelyet az emberek bűnei sebeztek meg, s amelyekért engesztelésre van szükség. Ezután a Szent Szűz egy titkot közölt velünk. Ebben a jelenésben is, szinte a legelső mondata a szűzanyának az volt, hogy imádkozzák a rózsafűzért. Lúcia egy beteg gyógyulását kéri. Szűzanya azt mondja, azt válaszolja, ha megtér, még ebben az évben meggyógyul. Mennyire fontos a testi gyógyuláshoz is a lelki gyógyulás, és a lelki gyógyulás pedig a megtéréssel kezdődik. Az a feltétel, ha megtér, még ebben az évben meggyógyul. De a feltétel a megtérés. Szűzanya megígérte a gyermekeknek, hogy hamarosan eljön Jácintáért és Ferencért, de Luciának még itt kell maradni a földön, mert az ő segítségével akarja megalapítani szeplőtelen szívének tiszteletét. Szűzanya megígéri, hogy aki gyakorolni fogja ezt a tiszteletet, annak megígérem az örök életet, és ezek a lelkek kedvesek lesznek a mennyei atya szemében, mint a virágok, amelyeket én állítottam trónjához. És a szűzanya megnyugtatja Lúciát, hogy nem marad egyedül, szeplőtelen szíve mindig menedéke lesz, és az út, amely a Jóistenhez vezeti őt. Mintha nekünk mondaná a szűzanya, és egyben nekünk is mondja minden szót, amik itt elhangzanak. Mi sem maradunk soha egyedül, mi sem vagyunk soha egyedül. A szűzanya szeplőtele szíve mindig a menedékünk lesz, és az út, amely Jézushoz vezet minket. Gyerekeknek megmutatta a Szent Szűz, és a gyerekek megértették, hogy az ő szeplőtelen szívét az emberek bűnei sebzik meg, és ezekért a bűnökért engesztelésre van szükség. 1917. július 13-án volt a harmadik fatimai jelenés. Ezen jelenés alkalmával már jelentős tömeg gyűlt össze. Együtt imádkozták a rózsafűzért, és a gyerekek ezen a tömegen verekedték át magukat, hogy elérkezzenek a jelenés helyére. Lúcia így írja le a harmadik jelenést. Megérkeztünk a jelenési völgybe. Már ott imádkozták a bokor mellett a rózsafűzért. Felvillant a szokásos fény. Egyszerre a tölgyfán állt a szűzanya. Mit kíván, kérdeztem. Azt, hogy a következő hónap 13-án jöjjetek újra ide, hogy imádkozzátok a rózsafűzér királyné tiszteletére tovább a rózsafűzért, hogy így kieszközöljétek a világ számára a békét és a háború végét, mert egyedül ő tud rajtatok segíteni. Tessék megmondani, hogy kicsoda, s tessék egy csodát is művelni, hogy higgyenek a jelenésnek. Jöjjetek ide minden hónapban. Októberben megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Csodát is fogok művelni, hogy mindenki higgyen. Aztán néhány dologra kértem. Elfelejtettem, hogy mire. Emlékezem, a szűzanya azt válaszolta, hogy csak imádkozzák a rózsafűzért, s ebben az évben teljesíti a kéréseket. Majd így folytatta. Hozzatok áldozatot a bűnösökért. Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok. Ó Jézusom, irántad való szeretetből, ha a bűnösök megtéréséért, s a szűzanya szeplőtelen szívén esett sérelmek jóvátételéért. Ezen szavakat mondva újra kitárta karját, mint az előző hónapokban, mintha valami fénysáv hatolt volna belőlük a földre. Egyszerre hatalmas lángtengert pillantottunk meg. Tele volt ördögökkel és kárhozott lelkekkel, mintha átlátszó, izzó, fekete és bronzszínű emberi alakok lettek volna. Tűzben ide-oda úszkáltak. Belsejükből füst és láng tört ki. Az hajtotta őket előre. Közben fájdalmukban és reménytelenségükben sikoltoztak és nyögtek. Mindez undorítólag hatott ránk. Nagyon megrettentünk. Ekkor kiálthattam fel ilyettemben, amit a jelenlévők is észrevettek. Az ördögöket dermesztő és ismeretlen állati formájuk által különböztettük meg, mintha izzó és átlátszó fekete szén parázsból lettek volna. Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. Hála a szűzanyának, hogy már az első megjelenéskor megígérte, hogy minket az égbe fog vinni. Ha nem tette volna, ijegységünkben és megrettenésünkben szörnyet haltunk volna. Remegve és segítségért esedezve emeltük fel hozzá szemünket. Jóságosan, de szomorúan így szólt. A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a világban az én szeplőtelen szívem tiszteletét, hogy azáltal megmentse őket. Ha teljesítik kérésemet, sok lélek fog üdvözülni, és béke lesz. Vége lesz ennek a háborúnak is. És ha nem hagyják abba az Isten megbántását, 11. Pius pápasága alatt még szörnyűbb következik. Ha egyik éjjel valami különös fény tűnik föl, Isten jele lesz, mert akkor a világot a gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, valamint az egyház és a Szentatya üldözésével fogja büntetni. Hogy mindezt megakadályozzam, majd újra jövök, és kérni fogom Oroszország felajánlását szeplőtelen szívemnek, és az első szombati engesztelő áldozást. Ha teljesítik kérésemet, Oroszország meg fog térni, és béke lesz, ha nem, tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni. Háborúkat és az egyház üldözését fogja előkészíteni. Le fogják gyilkolni a jókat, a Szentatya sokat szenved, több nemzet megsemmisül, a végén szeplőtelen szívem diadalmaskodik. A Szentatya nekem szenteli Oroszországot, s az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad. Ezt nem mondjátok el senkinek. Tudathatjátok Ferenccel. A rózsafűzér minden tizedéhez fűzzétek hozzá. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Rövid csönd következett. Megkérdeztem. Nem óhajt semmi mást? Nem, ma semmi mást. Szokás szerint fölemelkedett, s keleti irányba elindult, majd eltűnt az égbolt végtelen távlatában. A pokol látomása annyira megrémítette Jácintát, hogy bármilyen vezeklés semminek tűnt fel előtte, hogy ezáltal egyetlen lelket megmenthet tőle. Most felelnem kell a kérdésre, mondja Lúcia. Honnan nyerte a kis Jácint ezt a rendkívüli vezeklő lelkületet? Azt hiszem, hogy ez elsősorban különös kegyelem volt számára, amit a szűzanya szeplőtelen szíve által Istentől kapott. Azon kívül a poklot szemlélve látta, hogy mit jelent a lelkek számára az örök kárhozat. Sajnos még igazán buzgó személyek se akarnak gyermekek előtt a pokorról beszélni, nehogy megrémítsék őket. Isten azonban megmutatta a három kisgyermeknek, s közülük egyik csak 6 éves volt. Előre tudta, hogy az ijegységtől szinte el fognak ájulni, ha szabad így kifejezni magam. Jácinta gyakran leült a földre vagy a kőre, s elmélkedve mondogatta: ó, a pokol! Annyira sajnálom a lelkeket, amelyek a pokolba kerülnek, és elevenen égnek, mint a fa a tűzön. Reszketve, összetett kézzel, térden állva ismételte az imát, amelyre a szűzanya tanított bennünket. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Jácinta hosszú ideig térden maradt, és az imát ismételgette. Engem, vagy a testvérét újra és újra magához szólított: Ferenc, Ferenc, nem akarsz velem imádkozni? Sokat kell imádkoznunk, hogy megmentsük a lelkeket a pokoltól. Olyan sokan kerülnek oda.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelésről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeressék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei a bűn és erény mindennapi megtapasztalásáról és következményeiről beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjának tagjaival. Ferenc pápa néhány héttel vagy hónappal ezelőtt beszélt az egyik katekézisében arról, hogy hogyan működnek a világban a bűnök és az erények, hogy mi az, ami rombol, és mi az, ami épít, és azt hiszem, hogy aktuális a téma, és talán jó lenne erről egy picit közösen is gondolkodni, elmélkedni, és úgy megvizsgálni azt, hogy tulajdonképpen mi is a bűn, és mi is az erény, hiszen hogyha a mai világot nézzük, különböző média felületeket használunk, legyenek közösségi oldalak, nyomtatott sajtó, tévéműsorok, rádiós beszélgetések, sőt, ugye egyéni személyes beszélgetések, találkozások, családon belül, családon kívül, munkahelyen, emberi közösségekben, akkor nagyon sokszor megjelenik az ítélet, mint olyan, hogy pálcát törnek valaki feje fölött, és kimondják az életére, a viselkedésére, a cselekedeteire azt, hogy ez bűnös, el kell ítélni, meg kell torolni a bűnét, aztán bosszút kell állni, amilyen a mosdó, olyan a törölköző elven, vagy utánam az özönvíz elven, sok ilyen magyar közmondásunk tükrözi azt a vágyat, hogy mi emberi ésszel és emberi erőlködéssel tegyünk igazságot ebben a világban, bűnösök és igazak között. És nagyon sokszor ez meg is történik, amiben közrejátszik a éppen aktuális hatalmaknak az összecsapása, aztán a gazdasági tényezők, aztán az emberi gyengeségek, aztán a sok-sok rossz tapasztalat, vagy olyan tényező, ami az életünket talán más irányba tereli, hogy azt elterveztük emberileg. És ilyenkor jön az az érzés bennünk, hogy tegyünk igazságot a világban, mondjuk meg, hogy mit hogyan kell csinálni, legyünk ítélőbírók és ember, valamint társadalom, vagy kisközösség, nagyközösség fölött is mondjuk ki az ítéletet, hogy hogyan és mind kellene a dolgokat cselekedni, hogy azok jók legyenek. Ferenc pápa sokszor óvaint bennünket a mindentudás bűnétől, és éppen ezért tartott erről korábban katekézis sorozatot is, hogy mik a bűnök és mik az erények, és hogyan tudjuk a szívünket megőrizni ebben a világban. A bibliai igét, amelyet Ferenc pápa az első ilyen katekézisen választott, Márk evangéliumának a 7. fejezetéből vette, és a következőképpen szólt ez a bibliai idézet. Jézus akkor magához szólította a népet, és így szólt: hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetni, hanem ami belőle származik, azt teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás vagy gyilkosság. És az első bűn, ugye a Teremtés könyvében olvasható, amikor bemutatja a Biblia, hogy hogyan vált az első ember engedetlenné Istennel szemben, és azt látjuk, hogy onnantól kezdve gyűrűzik tovább az emberiség történelmén ez az ellentmondás, ellenszegülés, engedetlenség, és tulajdonképpen erről szól ez a beszélgetés is, hogy kicsit megvizsgáljuk itt közösen, hogy tulajdonképpen hogyan is állunk mi ezekkel a gondolatokkal, mi a tapasztalatunk a saját életünkben azon a területen, ahol mozgunk, működünk, megfordulunk. És akkor rögtön hozzátok fordulnék, és akkor vágjunk bele ebbe az érdekes és szerintem azért bonyolult és hosszú témába, hogy szerintetek több bűn van-e a világban most, mint régen? Ez az első kérdésem, és hogyha igen, miért igen, ha nem pedig miért gondoljátok azt, hogy nem? Bűnösebb ez a világ a 21. század, mint akár a 20., a 19., a 18., vagy az első?
Szerintem Tehát a korábbi, régebbi korokban is azért voltak nyilván bűnök, és csak másmilyen, más volt az elvárás, más volt a társadalmi helyzet, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban bűnösebb a világ, mert rengeteg olyan dolgot kínál a földi lét, akár technika szempontjából, de a földi lét kínálja, és ugye az Isten kínálata emellett eltörpül, de nyilván nem nekünk, hogy szerintem igenis több a bűn. Tehát a gyenge ember az, aki mi mindannyian azok vagyunk, de akik nem ismerik Istent, akkor így mondom, ők nagy valószínűséggel hamarabb elcsábulnak ezekre a földi lét adta, akár technikai, akár bármilyen más dolgok felé. Nagyon-nagyon előtérbe került a külsőség, előtérbe kerültek azok a dolgok, amikkel a pénzt lehet megszerezni. Tehát a pénz itt szépen lassan bekúszott szerintem az emberek életébe, gondolataiba, és minden ahhoz kapcsolódó dolog megnövekedett, és egyre több lett az azt megszerző eszközöknek a lehetősége. És éppen ezért ezek az eszközök váltak fontossá az emberek számára. Nem vonzó már a lelki lét, hanem az azonnali segítség kapás, tehát hogy rögtön megkapják az emberek azt, amit akarnak, és ezért fordulnak ezoterikus és egyéb más dolgok felé, mert abban ott van az ő elképzelésük, azt ők alakíthatják nagy részt ki, ők mondják, ugye gyakran használják azt a szót, hogy teremtő, tehát én teremtek, stb. És én teremtem meg magamnak a pénzt, én teremtek ezt, azt, tehát saját magukat helyezik középpontban. Ez talán régebben kevésbé volt, meg én úgy gondolom.
Szerintem az egyik legnagyobb probléma ugye, hogy felgyorsult a világ. És ebben a felgyorsult világban mindenki azonnal már is akar eredményeket elérni, ez pedig szerintem a lelki életben pont nem működik. Tehát, hogyha nem fordítunk időt rá, energiát, nem teszünk ebbe munkát, akkor ennek nyilván nem lesz eredménye. És a mai társadalom pedig azt sugallja, hogy most rögtön már is azonnal kell eredmény, ez nyilván ellentmondásos, és nagyon sokan, akik nem elég kitartóak esetleg, akkor feladhatják, vagy el sem kezdik. És ez nehéz. Tehát ami nehézség, az nem feltétlenül jelent mostanában előnyt az emberek szemében, hogy valamire áldozni kell, vagy valamiért energiát kell befektetni. És a másik az, hogy rengeteg információ áll rendelkezésünkre, és ezeket ugye nem azon keresztül, nem a Jóisten szemén keresztül szűrjük, vagy legalábbis nagyon sok mindent nem azon keresztül szűrünk, és nagyon gyorsan eljuthat egy-egy emberhez a kísértés, vagy akár a bűnre való csábítás, mint jelenség, és ez is nagy probléma, hogyha valaki ezzel ellen nincs felvértezve.
Igen, azt hiszem, hogy amit Kriszta is mondott, talán ezzel kapcsolódik itt össze, hogy igen, csak hogy jobban kibontsuk ezeket, hogy igazából itt nem arról van szó, hogy a vallásos emberek ugye tökéletesebbek, ami el is hangzott, hanem arról, hogy ez a védekező eszközök tárháza kisebb, ugye? Tehát ez olyan, mint amikor valaki csatába indul, és akkor az egyik ember az ugye páncéllal, pajzsal, karddal, minden eszközzel felszerelt, a másik pedig, ha el tudnánk ezt így képileg valahogy képzelni, vagy megfogalmazni, olyan, mint hogyha semmi nélkül egy rövid nadrágba és egy rövid ujjú pólóba berohanna a csatába, igazából is semmilyen felszerelés nem áll a rendelkezésére, csak egy csákú vagy egy sapka, ami éppen a nap ellen védi őt maximum, de egyébre nem jó. Hát tulajdonképpen nagyjából így képzelhetjük ezt, ami elhangzott, hogy nem mindegy az, hogy hogyan értelmezzük a világot, és a világban ránk leselkedő ugye veszélyeket, kihívásokat. És ugye ebből kapcsolódik a következő kérdésem, hogy ez a sok bűn lehetőség, vagy ez a sok bűn, vagy ez a sok kísértés, mondjuk még kezdjük az elejét, hogy a kísértés az nem bűn. Ugye azt mondja a teológia, hogy a kísértés önmagában az még nem bűn, de ez a sok bűnre való csábítás, ez a sok kísértés, mennyire hat az emberekre, mennyire hat az emberi gondolkodásra? Hogy látjuk, hogy mennyire befolyásolja például a személyiségnek az alakulását? Ugye azért ti mind a ketten, ugye meg én magam is, tehát más közegben mozgunk, más az életünknek, a munkánknak egy kicsit a célja, és más helyen is zajlik az életünk nagy része. Nyilván vannak közös pontok, és ebben kellene nekünk megkeresnünk azt, hogy hogyan is áll ugye ez a dolog fent, tehát hogy hogyan befolyásolja a bűn, a kísértés, a csábítás, a bűnre való csábítás, ugye az emberi személyiséget, a személyiség alakulását, vagy úgy egyáltalán a jelent és a jövőt.
Én ugye az elején is említettem, tehát hogy a pénz az, ami körül forognak az emberek, és ugye, ahogy Timi mondta, hogy felgyorsult a világ, tehát gyakorlatilag ugyanarról beszéltünk igazából, de én azt gondolom, hogy pont ez az, ami nagyon-nagyon átalakítja a személyiséget, hiszen azon emberek, akik nincs lehetőségük megismerni Istent, vagy nem ismerik annyira Istent, azok nem tudnak máshogy gondolkodni. Tehát egyszerűen a pénz lesz a központ, mert a biztonságot keresi mindenki, pontosabban az Istent, csak ugye nem tudják megfogalmazni. És ezáltal igazából a pénz lesz a fontos, és annak a megszerzése. Én változatlanul lesz mondta, a sátánnak ez egy nagyon nagy fegyvere, hogy biztosítsuk be magunkat itt a földön, és igenis a személyiség változik, hiszen nem lesz empatikus az ember ettől. Na, azt gondolom, hogy kevésbé fogja átérezni a másik ember problémáját, mert mindig az én lesz a fontos. Csak is én leszek a fontos, csak az én jólétem, csak én, és annak, hogy ez meglegyen, és nem baj, hogy egyébként belefulladok esetleg a pénzbe, vagy egyik napról a másikra elvesztem az egészségemet, és a pénzzel nem tudok mit kezdeni, mindegy. Látok egy szenvedő embert, inkább maradjon meg nekem az a pénz, ne tudjak vele mit kezdeni, de nem adok, mert hiszen nekem biztonságra van szükségem. Tehát én azt gondolom, hogy rengeteg bűnt és rengeteg kísértést hordoz ez az egész. Rengeteg bűne való lehetőséget, tehát bűn elkövetési lehetőséget hordoz ez az egész, de hogyha valaki ismeri az Istent, akkor annak inkább kísértés. És akkor, hogyha tényleg, mert hogy mondtad, hogy kevesebb lett a fegyver, vagy ez a, tehát ez ellen, én azt gondolom, hogy nem kevesebb, hanem ha ismerjük Istent, akkor ez egy hatalmas fegyver, az ő ismerete, meg az imádság. Tehát ez akármi jöhet, akkor mi meg tudunk állni, hogyha a belevetett bizalommal élünk. Tehát, hogy én azt gondolom, nem kevesebb, inkább az, hogy esetleg a kísértés lett picit erősebb, ami, és ugye a sátán kihasználja azt, hogy az emberek igazából nem ismerik Istent, nem akarják ismerni Istent a kényelem és egyéb dolgok miatt.
Viszont szerintem pont ebben rejlik az, hogy óriási lehetőség van a kezünkben. Tehát, hogyha mi azt fel tudjuk ismerni, hogy ez kísértés, akkor onnantól kezdve, és a Szentlélek jól működik bennünk, akkor onnantól szerintem ez egy óriási kegyelem, hogy valaki ezt tudatosítja magában, hogy igen, meg álljak meg, most engem valóban egy kísértés ér, és kezdjek el imádkozni, hogy mi történhet. Tehát gondoljam végig, hogy mi az, ami nem jó, mert ugye nyilván az ember akkor is kap kísértést, amikor nem jó az Isten kapcsolata. Ez most én a gyakorló vallásosokra értem. Nyilván teljesen más az, aki egyáltalán nem hisz, vagy nem jutott el még addig a vallás a gyakorlásában, vagy a hit életében. Mert nehéz. Egyébként nagyon nehéz, és érdekes, hogy én még mielőtt mélyebben kezdtem foglalkozni a hitem, akkor én nagyon sokáig ilyen pingponglabda módjára jártam mindig így a lelki tükörre, hogy most ez kísértés, ez már bűn, tehát hogy nagyon nehéz volt, és ez is szerintem egy óriási sátánnak egy nagy-nagy munkája, hogy bizonytalanságba tartsa még akár a hívő lelket is, hogy most kísértés, vagy már bűnt követsz el. És mindig persze nyilván ő a bűn felé próbálja terelni ott az egyenleget, de ekkor kell elkezdeni erősen imádkozni. Ugye szerintem ebben is lehet még nagyon sok munka.
Igen, tehát én is ezt mondtam, tehát, hogy a hívő embernek ezek a dolgok csak kísértés szinten állnak meg igazából, de hogy igen, le lehet győzni, hogy de szerintem minden embert érnek kísértések, minden hívő embert is kell, hogy érjenek kísértések, mert hogyha nem, akkor azt jelenti, hogy a hitnek nem azon az útján járunk, amire éppen szükségünk, vagy amit a Jóisten elképzel. Tehát szerintem az igenis jó, ha egy hívő ember életében kísértések vannak, de én ezt már mondtam szerintem előző adásokban többször, hogy egy teljesen más világban vagyunk. Tehát ez egy más dimenzió Isten élni. Ezt most nem gőgből mondom, vagy nem úgy mondom, hogy fú, nekünk sokkal, hogy mondjam, könnyebb, mi sokkal többek vagyunk, amit mondtál, egyáltalán nem, hanem az tény, hogy egy olyan kincs van a kezünkben, a lelkünkben, ami egyébként minden emberben ugye ott van, a Jóisten maga, csak hát azt gondolom, hogy a kegyelem az folyamatosan árad, és egyszer csak meg kell nyitni a szívünket, és bejön. És akkor mondjuk van egy ember, aki zárt szívvel élt addig, megnyitja a szívét, és szinte azonnal árad bele a kegyelem. De én azt gondolom, hogy örüljünk annak, ha vannak keresztény emberként, hívő emberként kísértéseink, mert azt jelenti, hogy jó úton járunk.
Ha fénytelen az éjszaka, s a fáradt szív már semmit nem remél. Ha az új évezred hajnala csak háborút, pusztulást ígér. Te akkor is nézz az égre fel, mert a világnak béke kell, ha nincsen fény, te légy a tűz.
Te légy a jel, nyisd meg a szíved, hallgass hát, mit mond a csend, hogyan szól hozzád. Emeld fel arcod,
ragyogjon fényed az éjjel át, Krisztus ma is hív, szüksége van rád.
Ha eltévedsz az úton, a szeretet mindig melléd áll.
Melléd áll.
Hidd el, van még remény, mely a sivatagban is forrást talál.
Forrást talál. Nézz az égre fel, a világnak béke kell. Jöjj velünk, te légy a jel. Nyisd meg a szíved, hallgass hát, mit mond a csend, hogyan szól hozzád? Emeld fel arcod, ragyogjon fényed az éjjel át, Krisztus ma is hív, szüksége van rád. Nyisd meg a
szíved,
hallgass
hát,
mit mond a csend, hogyan szól hozzád? Emeld fel arcod, ragyogjon fényed az éjjel át, Krisztus ma is hív, szüksége van rád.
Most térjünk rá egy picit a környezetünkre, hogy ugye Timi, te főként felnőttek között vagy, ugye sok területén az életednek, meg persze a családban ott vannak a gyerekek is, meg úgy a család, mint olyan. Krista pedig ugye a napjai nagy részében ugye diákok között van, meg én is sokat vagyok felnőttek, és diákok között is, én az ötvözet vagyok, ugye itt a kettő között. Hogy látjátok a bűnöknek, ugye, hát azért nyilván most nem megyünk itt bele részletekbe persze, de alapvetően tehát azt látjuk, hogy a fiatalok, persze az idősek is ki lehetnek téve a kísértés veszélyének, és hát nyilván az ördög nem alszik, ahogy szokták mondani, és hát életünk végéig próbál eltéríteni az Isten szeretetétől, akár időskorban is megpróbálkozhatna még egy utolsó próbát akkor, hogy hát, ha el tudom téríteni az Istentől. De azért a fiataloknak, ami el is hangzott, rengeteg lehetősége van arra, hogy meg se találják az Istent, nehogy eltérjenek tőle, hanem meg se találják az Istent. Hogy látod, most akkor kezdjük itt a diákokkal, hogy mondjuk a ti diákkorotok azért akkor még egy vallásosabb világ volt, vagy sokkal vallásosabb világ, és a mostani diákoknak a gondolkodásmódját mennyire befolyásolja a bűn, vagy a kísértés, vagy ez a rengeteg bűnre való csábítás, és nagyon sokszor a súlyos bűnökben való élet, hiszen már ez diákkorban is mondhatjuk, hogy vannak fiatalok, akik nagyon súlyos bűnöket követnek el.
Hát azt gondolom, hogy alapvetően a szeretet hiány, ugye Isten maga a szeretet, tehát keresik a szeretetet, az igazi őszinte szeretetet, és ugye nem találják, hiszen nagyon sok családban nincs, amit ugye az elején is említettünk, hogy miért, tehát hogy mi a fontos, és nem a lelki dolgok. Éppen ezért ugye mindent elkövetnek azért, hogy ezt a szeretetet megszerezzék valamilyen úton, módon. Van, aki úgy, hogy elkövet ugye szexuális jellegű bűnöket, hogy azt gondolja, ha odaadja magát valakinek, akkor attól az az övé lesz, és majd szeretni fogja. Akkor a kábítószertől kezdve bármit, keresnek egy olyan állapotot, egy olyan tudatmódosító szert, olyan állapotot hoz létre, amiben ő esetleg gondtalanul él. És hogyha igazán megkapnák a szeretetet, hogyha igazán szeretetben tudnának élni, akkor nagy valószínűséggel nem kellene keresniük ezt az állapotot, mert minden nehézséget le tudnának ezzel győzni. Tehát a nehézség nem lenne nehézség, hiszen ott a szeretet, ott vannak azok az emberek, akik segítenek. Alapjába véve eszméletlen, hogy mennyit változott a világ, és az, hogy évről évre mennyit változnak a diákok, és ezt ők maguk is észreveszik, hogy az előző években mennyire másak a korábban ballagottak hozzájuk képest, illetve az alattuk járó évfolyamokon a gyerekek mennyire mások, hogy nem gondolkodnak, és ők is panaszkodnak arra, hogy nem figyelnek oda a másikra, semmi nem számít, csak az, hogy nekik jó legyen. Tehát egy nagyon éncentrikus világban élünk, egy olyan világban, ahol mindenki azt gondolja, legalábbis a diákok nagy része, hogy ő neki jogai vannak, és ő mindent megtett a másikkal csak azért, hogy neki jó legyen.
Hát azt gondolom, hogy azt kérdezted, hogy a gyerekkorunkhoz képest. Én, ahogy visszaemlékszem, tehát nyilván én ugye nem vallásos közegben nevelkedtem fel, de arra emlékszem, hogy azért az egymás iránti tisztelet, tehát az alapvető olyan emberi értékek megvoltak mindenki irányában, amit ma nem tapasztalok meg. Tehát így még felnőttek között sem. És ez nagyon szomorú szerintem. Tehát mi gyerekeknek természetes volt, hogy köszönünk például a felnőtteknek. Tehát ugye az alapvető tiszteletet megadjuk a másiknak, manapság inkább fellöknek, mint hogy köszönjenek például egyesek, de még a felnőttek között is sajnos. Tehát, hogy kicsit nyilván tudom, fel van gyorsulva a világ, erről beszéltünk az előbb is, de hogy régen azért odafigyeltek az emberek a másikra, ismerték is a másikat, ráadásul mondjuk aki az közvetlen szomszédokat is akár, ami most már hiányzik, mert nagyon kevés idő van erre, hogy megismerjük, vagy kevés időt fordítunk erre, hogy megismerjük a mellettünk, vagy alattunk, felettünk lakókat, például egy társasházban. A gyerekeknek pedig pont azért van szerintem óriási problémájuk, mert nagyon kevés idő jut rájuk. Tehát a szülők sokat dolgoznak, önmagukkal is el vannak foglalva, nagyon kevés idő marad arra, hogy igazából a gyerekekkel foglalkozzanak, és ebből adódik, amit Kriszta is mond, hogy ilyenkor nyilván a gyerek pedig a szeretet hiányát próbálja valahonnan összeszedni. Ha nincs meg az alapja, akkor pedig sajnos minden más onnan, mint ahonnan kellene, mint a jó Istentől.
Ja, persze, ez fontos hozzátenni, hogy most nyilván ez a műsor nem arról szól, hogy mi kritizáljuk a szülőket, meg a gyerekeket, hanem itt úgy beszélgetünk, Timi, mint szülő, mint három gyermekes édesanyja, aztán Kriszta, mint pedagógus, meg én, mint lelki pásztor és tanár, és sok helyen megfordulok, és amiket ugye ők is elmondtak külön-külön a saját életükből, ugye én magam is, mint pap is tapasztalom. Tehát annak ellenére, hogy ugye azért mondjuk egyházközségi szinten azért hála Istennek sok szeretetet és sok odafigyelést is kapunk, de azért nyilván máshol is megfordulunk sok helyen, és azért én magam is látom és tapasztalom ezeket az elváltozásokat, és nagyon sokszor beszélgetünk erről, nem kritikusként, hanem aggódóként. Igazából is azt hiszem, hogy mindhárman így ülünk itt a stúdióban, akár Timi, mint három gyerekes édesanyja, akár Kriszta, mint pedagógus, osztályfőnök, tanár, akár én, mint lelkipásztor, hogy látjuk azokat, akiket ránk bíznak, és ha megnézzük azt, hogy hány gyerekkel, hány felnőttel találkozunk nap mint nap, akkor a kritikát felülmúlja inkább az aggódás, hogy hogy lesz tovább, mit fogok tudni ezeknek a gyerekeknek tanítani, mint pedagógus, hogyan tudom nevelni őket, mint szülő. Tehát sok-sok kérdés adódik, és igazából mi is a hétköznapjainkból veszük ezeket a példákat. És most azért is fontos ez a műsor, hogy megnézzük azt, hogy a hit hogyan segít egy mai embernek ahhoz, hogy az élete megváltozzon, és ne menjen tönkre. És itt erről van szó. És hogyha visszatérünk egy kicsit a világunkra, akkor még tovább boncolva egy kicsit ezt a témát, hogy hogyan formálódik azoknak a diákoknak, vagy felnőtteknek a személyisége, akik például hívők, és azoknak, akik nem hívők. Tehát, hogy van-e különbség azok között a diákok, vagy felnőttek között, akik hisznek Istenben, és próbálnak vallásosan élni, vagy akik egyáltalán nem, vagy nem is ismerik Istent és az ő tanítását.
Ki lehet szúrni már a tömegből azokat a gyerekeket, bármelyik őtük, vagy bárkit behívunk az utcáról, kiszúrja azokat a gyerekeket, akik hívők az iskolában. Tehát teljesen más a megjelenésük. Van egy olyan fényük egyébként az arcuknak, de komolyan, tehát amikor szembe jönnek velem, hogy az a ragyogás, az isteni ragyogás, tehát meg lehet bennük találni az Istent. És sajnos nem is nehéz, és nem, hát nem sajnos, de nem nehéz a mai világban, hiszen az összes többi gyerek szinte majdnem mindegyforma. Tehát egyforma a kisugárzása, egyforma az öltözködése, minden egyforma, kijön a gyerek a teremből egyszer, majd kijön még egyszer, és akkor hívjuk, hogy ez egy másik gyerek, mert igazából ugyanúgy néz ki. Hát ők ugye az életükben Isten nélkül nagyon nehezen fognak formálódni, mert nem kapják meg azt a szeretetet, tehát nagyon sokan torzulnak, én azt gondolom. Azok, akik megkapják és hívők, azok próbálnak minél több jót tenni, mert sok mindent felismernek, tehát nekik más a látásuk, mások a lelki szemeik nyitva vannak, mint azoknak a gyerekeknek, akik nem azok. Köztük is van olyan természetesen, akinek igen, de én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb életük van, és sokkal nehezebben küzdenek meg bármivel, nehezebben alakul ki a személyiségük, az, amilyennek Isten látni akarja őket.
Hát szerintem nehéz dolga van annak, aki egy többségében nem hívő közösségben van. És ehhez kell egy lelki érettség, és az, hogy fel tudja vállalni azt, hogy már pedig ő keresztény hívő ember. Fel tudja vállalni az értékeit, és azt szerint tud élni. Tehát ez a mindennapokban egy, főleg én a saját gyerekeimmel látom, nyilván mindegyik őjük különböző személyiség, különböző adottságokkal, de mindannyiuknak megvan a maga kis harca a kis életében emiatt.
Azt hiszem, hogy ugye ezek a példák segítenek bennünket egy kicsit. Most egy kicsit nézzük meg a felnőttek világát, hogy vajon hogyan befolyásolja a bűn negatív irányba a felnőttek világát, az emberi kapcsolatokat, akár mint családtag, vagy munkatárs, vagy szomszéd, hogy rontott-e a bűn ezekben a kapcsolatokban, vagy belerondított-e a bűn ezekben az emberi kapcsolatokban szerintetek?
Szerintem bele mindenféleképpen. Én mondjuk a magam példáját nézve, amikor azért, mert én beleszülettem a vallásosságba, és ezt szándékosan mondom így, azért át kellett esni jó pár megtérő folyamaton igazából. És amikor ugye egyre közelebb kerültem Istenhez, és egyre inkább éreztem a közelségét, akkor azért összetudtam hasonlítani, és összetudom hasonlítani ezt az életet azzal, amilyen előtte volt. Előtte azt éreztem, tényleg olyan, mint amikor az ember egy, mondjuk nekem 37-es talán, mondjuk egy 42-es gumicsizmába próbálok mocsárban menni. És állandóan beleragadok, meg a sárban beleragadok, és akkor próbálom kienni a lábam, a csizma ott marad. Tehát, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy lenyom, elfáradok, állandóan nyomott vagyok, sokkal ingerlékenyebb vagyok, pedig én egy eléggé temperamentumos természet vagyok. És ez borzasztóan megnehezítette az életem. Ahhoz képest ma már szinte mindennapos áldozó vagyok, és sokkal könnyebb az életem. A kísértés sokkal több, de mivel erősödök Istenben, sokkal kevésbé követek el bűnöket. Kijöttem olyan dolgokból, olyan bűnök szűntek meg az életemben, tehát ugye megjelentek, aztán hál' Istennek el is tűntek Isten kegyelméből, amelyekkel nagyon-nagyon sokáig küzdöttem. És nyilván rányomják az emberi kapcsolatra végét, tehát ha fáradt vagyok, ha állandóan nyomott vagyok, akkor nem tudok úgy figyelni a másik emberre, sokkal inkább türelmetlenebb vagyok, idegesebb vagyok, a problémákat nem úgy oldom meg, nem úgy állok hozzá. Ellenkező esetben, ha Istennel fel vagyok vértezve, és szentségekkel élek, akkor ez teljesen más.
Nagyon izgalmas a téma, és azt hiszem, hogy folytathatnánk tovább, de sajnos abba kell hagynunk, hiszen lejárt a műsoridőnk, de bíztatjuk a kedves rádióhallgatókat, hogy tartsanak velünk a következő héten is, hiszen folytatjuk ezt az érdekes témát, a bűn és az erény kérdését, és reméljük, hogy ez a beszélgetés és kvázi tanúságtétel sokat fog segíteni azoknak, akik hallgattak és hallgatni fognak bennünket. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Most és örökké hálát adok mindenért. Nem értettem a dallam mitől szép, mi az, mi átjárja az egyszerű zenét. Ma már tudom és értem én, attól szép, mert a tiéd.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt!